Jó reggelt kívánok mindenkinek! Ez a mai napnak az első előadása lesz, és nagyon sok előadásnak a címében látom azt, hogy okosodjunk, okos rendszerek. Úgyhogy ha nem haragusznak, én itt az elején megpróbálnék valamilyen definíciót adni arra, hogy mondjuk én mit értek okosság alatt, és mit értek okos rendszer alatt. Manapság az, hogy okos nagyon sok dologra mondjuk, ugye a zsebemben például, ha minden igaz, itt van egy okos telefon, amit valószínűleg azért nevezünk okosnak, mert sok mindent lehet vele csinálni. De vajon attól, hogy valamit átteszünk okos telefonra, mondjuk a kereskedelmet átteszünk okos telefonra, attól okos lesz-e a kereskedelem, vagy pedig okos telefonon nagyon buta kereskedelmet is lehet csinálni. Tehát az elején megpróbálnék valamiféle definíciót adni. Ugye ilyen konferenciákon, amelyek az informatikával kapcsolatosak, általában a jövőről szoktak beszélni, én megpróbálok a múltból kiindulni, és hozok egy példát az okos rendszerekre a múltból. Valamikor az 1800-as éveknek a 40-es éveiben egy fiatal orvos jelent meg egy bécsi kórházban, úgy hívták, hogy Semmelweis Ignác. A szülészetre ment, és egy nagyon súlyos problémával találta magát szembe. Fiatal anyák nem sokkal a szülés után gyermekágy lázat kaptak, és rengetegen meghaltak közöttük. Rendkívül súlyos probléma volt, és Semmelweis hozzálátott, hogy kiderítse, hogy ennek mi lehet az oka, és mi lehet a megoldás. Nem látta a baktériumokat, nem látta a vírusokat, nem látta a bacillusokat, ugye még jóval Pasteur előtt vagyunk, aztán Pasteur ebben az időben talán az utolsó biokémia vizsgáján dolgozott az egyetemen. Tehát nem voltak meg a megfelelő eszközei, kénytelen volt adatokból kiindulni. És szerencsére volt néhány adat, ez a bécsi kórház adatok szempontjából eléggé úttörőnek volt tekinthető. Ezeket az adatokat látta. Ugye látszik ezekből az oszlopokból, hogy két klinika volt, két szülészeti klinika volt ezen a kórházon, az egyes és a kettes. Mind a kettőben igen nagy, tragikusan nagy volt a gyermekágyi lázba esetteknek az aránya, a halálozási ráta. De Semmelweis ezeket az adatokat tanulmányozva felfedezett egy mintát. Tehát be tudott azonosítani egy mintát. Tulajdonképpen nagyon egyszerű dologról volt szó, az egyik klinikában jóval nagyobbak ezek a számok, mint a másik. Tehát adatelemzésből indult ki, felfedezett egy mintát, ennek alapján különböző hipotéziseket állított föl, ezeket a hipotéziseket megpróbálta igazolni, és végül, mint tudjuk, ugye nagyon jól tudjuk, megtalálta a megoldást. Ugye kiderítette, hogy a fertőzést maguk az orvosok viszik át az anyákra, a bonctermekről, meg az orvostan hallgatók, és a megoldás az, hogy szülés előtt, mielőtt valaki egy szülő anyát megérint, kezet kell mosni. És látszik ezen a grafikonon, hogy amikor bevezették ezt a változást, és ugye kötelezővé tette azt, hogy kezet kell mosni, odaállt a kórteremnek az ajtaja elé, a szülőszoba ajtaja elé, és aki nem mosott kezet, az kegyetlenül lehordta, nem engedte be ebbe a szülőszobába. Látszik, hogy ez a görbe hogyan simul ki az intézkedés bevezetése után. Tehát valahol az 1800-as éveknek a közepén járunk, és azt mondom, hogy igazából Semmelweis egy okos rendszert épített, nyilvánvalóan a maga eszközeivel. Most ugorjunk előre az időben nagyjából egy olyan jó másfél évszázadot, én megpróbálok egyet ugrani. Egy orvos ugye érkezik, egy informatikához értő orvos érkezik egy kórházba, egy modern, felszerelt kórházba. Valahonnan az informatika felől jön, korábban bankok számára, kereskedelmi cégek számára is dolgozott, jól ismeri ugye a különböző elemzési módszereket, az adatokhoz ért, bemegy a kórtermekbe, megnézi az eszközöket, és úgy érzi, hogy a paradicsomba érkezett. Ugye ez az érzés egyébként egy kórházban meglehetősen összetett és bonyolult, hogyha valaki ott a paradicsomba érzi magát. Ő, mint adatfeldolgozási szakember, adattudós érezte magát a paradicsomba, mert mindenütt adatot látott. Azt látta, hogy ez a kórterem, ahol dolgozni kezdett, tele van adattermelő eszközökkel. Azt tapasztalta például, hogy egyetlen egy intelligens infúziós pumpa, ami ennek a diának a jobb oldalán van, 10 másodpercenként 60 különböző adatot produkál, és akkor ez csak egy infúziós pumpa. Ugye ilyen infúziós pumpából súlyosabb betegekre 5-6-ot is rá szoktak szerelni, és akkor még nem beszéltünk a többi eszközről, el lehet képzelni, egy modern EKG eszköz hány adatot produkál. Egy adatparadicsomban érezte magát, óriási problémákat látott, elkezdett dolgozni a koraszülött osztályon, ugye a koraszülött osztály eleve intenzív, inkubátorba kerülnek a koraszülöttek, rengeteg műszert kapcsolnak rájuk, és elkezdett ő is egy okos rendszert kidolgozni, azt a kérdést tette föl, hogy hogyan lehetne különböző problémákat, különböző fertőzéseket előrejelezni. Mert amikor ezek bekövetkeznek, pláne különböző koraszülötteknél, akkor a gyógyítás sokszor már lehetetlen, túlságosan későn jön a segítség. Ugye sokkal jobb lenne ezeket a fertőzéseket, betegségeket, problémákat megelőzni, és arra volt kíváncsi, hogy ebből a töménytelen mennyiségű, tulajdonképpen füstbe ment adatból hogyan lehetne egy előrejelző modellt felépíteni. És végül elérte az, hogy bizonyos fertőzéseket, bizonyos problémákat 24 órával korábban előre tudott jelezni már. Ugye megváltozott a világ, vettem Semmelweisnek a példáját, vettem ennek a modern orvos adattudósnak a példáját. A két példa logikai szempontból nagyon hasonlít egymáshoz. Mind a két esetben úgynevezett, most kéne előre mennie, okos rendszerről van szó. Egy okos rendszer valahogy úgy működik, hogy minden okos rendszernek van egy alanya. Az egészségügyből vettük a példát, ugye az egészségügyben az okos rendszernek az alanya maga az ember, a beteg ember. Ugye ezzel az emberrel kapcsolatban azonosítunk valamilyen problémát, ezt mind a ketten megtették, ugye a régi világban is, 150 évvel ezelőtt, a modern világban is. Aztán a probléma megoldásához így szépen a bal alsó sarokból kiindulva elkezdünk adatokat gyűjteni. Kinek milyen adat áll a rendelkezésére. Ezekhez adatokhoz egyéb adatokat, más forrásból megszerezhető adatokat teszünk hozzá, tehát felmegyünk a bal felső sarokba, majd pedig ugye ezeket az adatokat összegyűjtjük, tároljuk, továbbítjuk, és elkezdünk modellezni, majd pedig a modellezésnek, az elemzésnek az eredményeit prezentáljuk, ugye prezentáljuk, döntést készítünk elő, valamilyen döntési javaslatot teszünk, valaki meghozza a döntést, ember vagy gép, és aztán valaki beavatkozik az alanynak a működésébe. Ugye a középpontban lévő alanynak a működésébe, egy orvos intézkedéseket hoz, gyógyszert ad, vág, stb. Mind a két ember, ugye Semmelweis is, meg a mi modern adattudós orvosunk okos rendszert épített, problémát azonosított, adatokat gyűjtött, adatokhoz újabb adatokat tett hozzá, tárolt, elemzett, modellt épített, előrejelző rendszert épített, prezentálta az eredményeket, döntés előkészített, és aztán következik valamilyen módon a végrehajtás. Én azt nevezem okos rendszernek, ahol valamennyi szükséges és ezen az ábrán rajta lévő komponens megvan, és egy logikai körré zárul. Tehát ezt nevezem a magam részéről okos rendszernek, függetlenül attól, hogy ez milyen eszközön fut. Tehát ezért hangsúlyozom, hogy szerintem Semmelweis is okos rendszert épített. Persze, ugye a modern eszközeink már egészen mások. Ha ezek a tevékenységek megvannak, egy ilyen zárt láncá összeállnak, akkor azt mondhatjuk, hogy összeállt egy okos rendszer. Óriási különbségek vannak persze, ugye itt az én rendszerem egy kicsit rosszabbul működik. Ugye a technika óriásit fejlődött. Minden tevékenységhez odaírhatom azokat a modern eszközöket, modern technológiákat, amelyek az elmúlt években, az elmúlt évtizedekben fejlődtek ki. Ugye amikor adatokról beszélünk, akkor manapság már nem ilyen kockás papírokon lévő adatokról beszélünk, hanem big data-ról beszélünk. Minden adatosítható, óriási tömegű adat áll a rendelkezésünkre, az én testem is adatosítható, a közlekedés adatosítható, az államigazgatás adatosítható, az oktatás adatosítható, a Stuckey-ben azt hiszem az egyik csoport éppen azon dolgozik, hogy a siketeknek a jeltolmácsolási rendszerét, a kézmozdulatokat adatosítja. Ugye adattengerben élünk, egy adatforradalom zajlik, rengeteg a megszerezhető adat. Rendkívül fejlettek az analitikai és modellezési eszközeink, ugye mesterséges intelligencia, gépi tanulás, Rengeteget fejlődött a prezentálás, a vizualizálás, a döntés előkészítés, és az is igaz, hogy a végrehajtás sokszor már robotokra, automatákra bízzuk. Tehát nem ember dönt, hanem gép dönt, és a végrehajtást is ember hajtja végre. Igazából, ugye, ami szuper okossá tesz egy ilyen modern rendszert, az két olyan dolog, amit pirossal írtam fel, és zöldbetűvel írtam el, az, hogy óriási adattömeg áll a rendelkezésünkre, és a másik, ami okossá teszi, az az analitika, a gépi tanulás, az intelligencia. Ugye, hogy van miből dolgozni, van a fejemben adat, van információ, és okos vagyok, tudok ezzel valamit kezdeni, és e tekintetben óriásit fejlődött a világ. Na most kéne egyet előre ugratni. Hoztam önöknek egy-két példát. Ugye, ugyanezt a logikát fedezhetjük fel például ennél az intelligens sebészkésnél. Tudomásom szerint ez egy magyar fejlesztés. De igazából arról van szó, hogy próbáljuk meg az emberi szöveteket, az emberi sejteket adatosítani. És amikor a sebész vág, ugye ez a rendszer az adatoknak az elemzésével mondja meg, hogy az a sejt, az egy ép sejt, egy egészséges sejt, vagy pedig egy beteg sejt, egy fertőzött sejt. És a gép ezt jelezze ki. Ugye a sebész nézheti a monitort, miközben vág, és a monitor megmondja neki különböző színjelekkel, hogy ezt a sejtet ki kell vágni, vagy pedig ott kell hagyni. Ugyanez a probléma, ugyanez a megoldás, azonosítok egy problémát, adatokat gyűjtök, elemzek, döntés előkésztek, és aztán valaki végrehajt, ugye egy ilyenfajta rendszerben. Hoztam egy másik példát is, ezt úgy hívják, hogy intelligens mezőgazdaság. Tehát új magyarul smart agriculture, vagy precíziós mezőgazdaság. Ez a rendszer arra képes, hogy aki ezt a rendszert használja, az a derék parasztember, az a földműves, vagy új magyarul farmer, ugye a földjét azt ne egy tömbben lássa, hogy van nekem 20 holdam valahol Ceglét mellett, hanem négyzetméterről négyzetméterre. Ugye a rendszer képes ezt a földterületet négyzetméterről négyzetméterre adatosítani, és megmondani, hogy ahol az a gép éppen jár, ugye ez a lépegető, traktor jellegű gép éppen jár, arra a négyzetméterre éppen mit érdemes vetni. Nem bevetem az egészet, mind a 20 holdat ugyanazzal a vetőmaggal, hanem négyzetméterről négyzetméterre a rendszer megmondja, hogy mit, hova érdemes vetni, és nem csak megmondja, hanem el is veti azt a fajta kukoricamagot, ami ott terem, azon a négyzetméteren a lehető legjobban terem. A modell ugyanez. Ugye van egy alanya, a föld, azonosítok egy problémát, mit vessek, hova vessek, adatokat gyűjtök, földből, vízből, levegőből, végrehajtok egy elemzést, döntést készítek elő, majd pedig ugye megtörténik a döntésnek a végrehajtása, a jelen esetben automatikusan. A logikája mind a két rendszernek, ugye ennek az okos sebészkésnek, meg ennek a precíziós mezőgazdasági rendszernek ugyanaz, mind a kettőt okos rendszernek nevezem. A jövőben valószínűleg nagyon sok ilyen okos rendszer lesz körülöttünk. Nagyon sok ilyen okos rendszer épül már, vannak olyanok, amelyeknél ez a teljes kör bezárult, és azt mondom, hogy összeállt ez a teljes folyamat, ugye a probléma azonosítástól kezdve egészen a végrehajtásig és a beavatkozásig. Vannak olyan okos rendszerek, amelyek egyes elemeikben léteznek már, ugye a budapesti közlekedést tudnám felhozni példaként, de a rendszer még teljes köré nem állt össze. Egy ökoszisztéma fejlődik a szemünk előtt, egy okos rendszer ökoszisztéma, amit a magam részéről ezen a mátrixon próbáltam megmodellezni. Ez a mátrix nagyon egyszerű, borzasztóan egyszerű. A baloldali oszlopba felvettem, bemásoltam azokat a tevékenységeket, amelyek az okos rendszerek építéséhez és működéséhez tartoznak. Tehát ugyanazokat a tevékenységeket látják itt, lehet, hogy kicsit rövidítettem, mint amit a korábbi folyamatábrán, ugye a bal alsó sarokból a jobb alsó sarokba eljutó folyamatábrán. Itt vannak a tevékenységek, és aztán a függőleges oszlopba pedig területeket, ágazatokat, tevékenységeket vettem föl, attól függően, hogy ennek az okos rendszernek mi az alanya, tehát üzlet, egészségügyi, oktatás, energia, mind a sorokat, mind pedig az oszlopokat lehetne folytatni tovább is. Ez az ökoszisztéma fejlődik előttünk, rengeteg vállalkozással, rengeteg intézménnyel, váltokkal, kutatóintézetekkel. Érdekes kérdés az, ugye, hogy ki mire próbál meg szakosodni. Ugye lehetnek olyan vállalkozások, lehetnek olyan intézmények, amelyek egy oszlopra szakosodnak, és azt mondják, hogy én okos közlekedést építek. Valamennyi oda tartozó tevékenységgel. Lehetnek olyanok, amelyek azt mondják, ugye vízszintesor, hogy én tárolással foglalkozom. Okos rendszerekhez adok tároló kapacitásokat. Lehet olyan szerepet játszani, hogy valaki azt mondja, hogy én rendszerintegrátor vagyok, ugye az egésszel próbálok meg foglalkozni, és az egyes komponenseket különböző helyekről összegyűjtöm. Érdekes lesz figyelni egyébként ennek az ökoszisztémának a fejlődését, hogy hol jelennek meg először komoly okos rendszerek, melyek lesznek azok a tevékenységek, ugye a vízszintes sorok, ahol a leglátványosabb lesz a fejlődés, és ez jelentős részben egyébként gazdasági kérdés. Tehát az egyik nagy kérdés az ezzel kapcsolatban, hogy hol vannak azok a tevékenységek, hol vannak azok az oszlopok, hol vannak azok a sorok, hol vannak azok a kocka kombinációk, ahol jól lehet keresni. Ugye mire gondolok, visszautalnék az előbbi példára erre az okos mezőgazdaságra. Ez egy létező, valóságos rendszer, ezt árulják, ezt meg lehet vásárolni. A tapasztalatok azt mutatják, hogy ezzel mondjuk egy kukorica földön nagyjából 5%-nyi termés növekedés lehet elérni. Ez nem tűnik soknak, de azért ha belegondolnak, ez valójában 5%-kal több kukorica, ez azért elég jelentős mennyiség. Tehát keletkezik valahol egy plusz haszon, ugye kukorica formájában, ennek a rendszernek megvannak a maga költségei, azt ebből a plusz haszonból le kell vonni, és ami a kettő között van, az igazából ez a nyereség. Ez viszont egy nagyon összetett játék, itt sokfajta közreműködőre van szükség, vállalkozásokra, intézményekre. Az a kérdés, hogy ezen a plusz nyereségen hogy a csodába fogunk osztozkodni. Ki az, aki ebből kap, ki az, aki ebből sokat kap, ki az, aki keveset kap. Nyilvánvalóan azok a kockák, azok a tevékenységek fognak a leggyorsabban fejlődni, ugye egy nyitott piacgazdaságban, ahol ezen a tevékenységen, a fejlesztésen jól lehet keresni. Tehát érdemes lesz majd ezt az ökoszisztémát technológiai szempontból is figyelni, milyen technikák, milyen technológiák, milyen rendszerek fejlődnek, de ugyanakkor ott van mellette ez a gazdasági kérdés is, hogy mivel lehet sok pénzt csinálni, melyek azok a tevékenységek, ahol igazából ez a tevékenység vonza a vállalkozásokat és vonza a befektetőket. Izgalmas világ fog itten kibontakozni. Ugye itt rendkívül látványos dolgok vannak, hogyha ez az egész mezőt nézem, az egész előbb felvázolt mezőt, akkor ilyen víziókkal találkozom, mint az okos városok. Ugye valamennyi fontos tevékenység, ágazat, egészségügy, oktatás, közlekedés, valamennyi tevékenység, adatgyűjtés, elemzés, prezentálás, döntés, végrehajtás együtt. Ugye egy okos város formájában, ugye valahol Barcelonának ezt az okos kampuszát valahogy így képzelik el. Ugye aki okos város fejlesztés, vannak ilyen cégek, IBM, Cisco, Magyar Telekom most jelentette be, azt hiszem a múlt héten az intelligens Nyíregyháza programot, azok valójában ugye szépen sorra veszik ezeket a rendszereket, és igyekeznek okos rendszereket felépíteni. Nyilván ugye a másik véglettel is találkozunk, amikor valaki valamilyen egész pici tevékenységre szakosodik. Ugye az a derék úriember, akit itt látnak ezen a fényképen, például azzal foglalkozik, hogy adatgyűjtő szenzorok számára speciális energiaellátó egységeket próbál meg előállítani és fejleszteni. Ugye olyan szenzorok számára, amelyeket például a bőrünkre tetoválunk, egy korábbi előadáson például hoztam ezzel, vagy amit lenyelünk egy tablettával együtt, ugye, és akkor ezekben meglehetősen nehéz elemet cserélni. Ha teleszórom a város szenzorokkal, teleszórok egy gyártási rendszer szenzorokkal, ugye nehéz oda menni, ugye már eleve nehéz őket megtalálni és elemet cserélni bennük, tehát olyan energiaellátási rendszert kell kifejleszteni, ami képes a környezetéből energiát venni. Fel tudja használni például a gyomorsavat energiatermelésre, és akkor a lenyelt csip ugye a hasamban még dolgozni tud. Tehát lesznek, akik egész oszlopokra, egész sorokra szakosodnak, és lesznek azok, ugye lesznek azok is, akik valamilyen egészen speciális tevékenységre. Megint csak visszatérnék arra, hogy itt a technikai fejlődésnek meg a gazdasági tényezőknek valamilyen érdekes összjátékáról van szó. Egész biztos, hogy ennek az ökoszisztémának a kulcsfigurája az az ember lesz, akit úgy nevezünk, hogy adattudós. Használtam már ezt a fogalmat a mai napon, ugye a modern kórházzal kapcsolatban, hogy érkezik egy adattudós. Adattudós, akár arra sincs szükség igazából, hogy orvos végzettsége legyen. Én felmentem az internetre, és rámentem egy állás hirdetéseket agregáló oldalra. És több mint 11 ezer olyan álláshirdetést találtam, ahol a szövegben szerepel ez a kifejezés, hogy adattudós. Ugye mi következik ebből, magyar anyák, magyar apák, gyerekeiteket, unokáitokat neveljétek adattudósnak. Itt vannak az üres állások, itt vannak az üres álláshelyek, csak ezen az egy helyen 11 ezret találtam. 11 ezer üres állás, ki tudja, hogy összesen mennyi van a világban. Persze az is látszik, hogy ilyen adattudósokat nem lesz könnyű előállítani. Ugye kimásoltam néhány kulcsszót az egyik hirdetésből, és azt mondja ez a hirdetés, olyan embert keresünk, aki kiválóan ért a biológiához, azon belül is a genetikához. Nagyon jó informatikus. Ért a statisztikához, ért a matematikához, és emellett még kiváló csapatjátékos és kommunikátor. Meg még akárhány kritérium, hogy az ember egy picit gondolkozik, és azt mondja magában, ilyen ember nincs. Ilyen ember nincs, vagy legalábbis meglehetősen kevés van, és nagy kérdés lesz az, ugye itt a sorsunk szempontjából, hogy melyek lesznek azok az országok, melyek lesznek azok az oktatási intézmények, egyetemek, oktatási rendszerek, amelyek ezeket az embereket majd produkálni tudják. És mit kell annak az érdekében tenni, hogy ez a fajta szakma, ugye ez a sok állás, ez valamilyen módon megteljen megfelelő emberekkel. Kigyűjtöttem néhány internetes cégnek a honlapjáról, hogy az ő adattudósuk az honnan érkezett. Merő kíváncsiság volt. A baloldali oszlopban tipikus, ilyen klasszikus internetes cégek vannak. Ott vannak ugye a középső oszlopban, hogy ki milyen fokozattal rendelkezik. Az első dolog, ami feltűnő, hogy mindenkinek PhD-je van. De úgy tűnik, hogy ebbe a szakmába a PhD az valamiféle beugró, egy csomó álláshirdetésbe, a Google erre kiválóan alkalmas, lehet látni, hogy az első kritérium az, hogy legyen PhD-je. És érdekes dolog, hogy honnan jönnek ezek az emberek, ugye Yelp, asztrofizikus volt eredetileg az adattudósuk. Ugye az Etsy az egy ilyen internetes bolhapiac, rákkutatással foglalkozott az adattudósok, biológiával foglalkozott, Square, kognitív pszichológia és politológia, TaskRabbit, az egy ilyen kis munkaközvetítő, hát elég nagy munkaközvetítő internetes cég, asztrofizikus az adattudós. Ugye úgy tűnik, hogy egyelőre a legjobb ilyen adattudósi helyekre a természettudomány felől vezet az út. Ugye asztrofizikus vagy, fizikus vagy, biológus vagy, genetikus vagy, valami miatt erre ráunsz, vagy nem tudsz elég pénzt keresni, és átmész egy internetes céghez, és amit tanultál matematikából, statisztikából, adatelemzésből, meg az, hogy hogyan kell szakszerűen, tudományosan, módszeresen dolgozni, azt ezen a területen hasznosítani tudod. Tehát valahol ugye itt van a feladat, itt van a kutya elásva, és ilyenkor gondolkozik el az ember azon, hogy vajon hány fizika tanári diplomát adtak át az elmúlt években Magyarországon, és hogyha ránézünk ezekre a gyászos számokra, akkor kettőt. Ugye akkor ennek hosszabb távon milyen következményei vannak. Egy nagyon izgalmas világ bontakozik ki a szemünk előtt, tele leszünk okos rendszerekkel, remélem, hogy adattudósokkal is. Ez a világ izgalmas, de van benne kicsit ijesztő dolog is. A társadalmi problémákról nem szeretnék beszélni, erről egy korábbi adásban már beszéltem, de hagyj hozzak fel két példát arra, hogy milyen fajta kockázatok és milyen fajta gondolkodási formák jelennek meg az okos rendszerekkel kapcsolatban. Itt van ez az InBloom nevű rendszer. Ez egy amerikai rendszer, az ember egy kicsit olvas róla, kibontakozik a szem előtt egy vízió. Ez a vízió azt mondja, hogy az oktatás egy óriási probléma. Az oktatás egyik nagy problémája, a probléma azonosítása, hogy a gyerekek sajnos nem egyformák. A gyerekek különbözőek. A tananyagot éppen egységesítjük, de a gyerekek különbözőek. Nincs ilyen, hogy intelligens gyerek. Mert nincs ilyen, hogy intelligencia, legalább 10-12 különböző fajta intelligencia van, és tipikus jelenség, hogy ha valaki intelligens az egyikben, az nem intelligens a másikban. Tehát valahogy az oktatásnak a komponenseit, a tankönyveket, a módszereket össze kellene hozni a gyerekeknek a képességeivel és adottságaival, és ehhez adatra, információra van szükség. Ugye az a vízió, hogy gyűjtsünk össze minden adatot a gyerekekről, amennyit csak tudunk, család, iskola, eddigi eredmények, vizsgák, anyagi helyzet, intelligencia tesztek, stb. 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 Végezzünk adatelemzést, és a gyerekeket próbáljuk meg párba állítani tananyagcsomagokkal és módszertani csomagokkal, és ha ez sikerül, akkor jobb lesz az oktatási rendszer. Az InBloomot a szülők támadták meg. És az InBloom befejezte a működését, annak ellenére, hogy igen gazdag támogatók álltak mögött, egyebek között Bill Gatesnek az alapítványa. Tehát pénze igazából volt. A szülők jelentek meg a bíróságokon azzal a kérdéssel, hogy mindent összegyűjtesz a gyerekemről, mindent tudsz a gyerekemről, a jó ég tudja, hogy mi fog ezekkel az adatokkal történni. Ugye még nem történt semmi, senki nem követett el semmit, de ott a potenciális lehetőség, hogy ezzel az óriási mennyiségű személyes adattal valamikor egyszer majd valaki kezdeni fog valamit, és az nem biztos, hogy jó dolog lesz. Ugye a szülők figyelmeztetek arra, hogy figyeljünk arra, az adat semleges. Az adatgyűjtő ember viszont nem az. Ezek a félelmek tehát ott élnek bennünk, és egyébként egy ilyen a vízió szempontjából egy nagyon pozitív kezdeményezés is zátonyra futhat, vagy legalábbis késlekedhet a rendszernek a fejlődése. A másik dolog, és ugye igazából ez az a utolsó dolog, amiről ma még szeretnék beszélni, egy másik fajta veszély, hogy egyre inkább ugye okos rendszerek vannak körülöttünk, ezeket az okos rendszereket egyre inkább automatikus algoritmusok vezérlik. Ugye a probléma azonosítástól kezdve a gépi tanulásról át, egészen a végrehajtásig algoritmusokkal találkozunk. Ezek az algoritmusok, amikor megszülettek, valaki kifejleszti őket, akkor még érthetőek, de egy csomó ember számára felfoghatatlanok. És ezek az algoritmusok időnként el is tudnak szabadulni. És ezt például megtették már a pénzvilágban. Ugye az a grafikon, amit itt látnak, az nem más, mint a pár évvel ezelőtt bekövetkezett ilyen mini tőzsdei összeomlásnak, a flash crashnek a grafikon. Ugye látszik, hogy hirtelen, ugye egyik pillanatról a másikra, egyik másodpercről a másikra, ugye 10%-kal esett a tőzsdei index, majd pedig ugyanennyivel növekedett. Máig nem tudjuk igazából, hogy ezt a flash crash mi okozta, pontosan mi okozta, csak azt tudjuk, hogy azért, mert algoritmusok harcoltak algoritmusok ellen. Ugye a pénzügyi kereskedelem, az értékpapír kereskedelem, a nagy része, legalább 50%-a, az már automatizált. Ugye ez high frequency trading. Algoritmus versenye ez algoritmusok. Töredék másodpercek alatt hoznak döntéseket a gépek az algoritmusoknak. Algoritmus feszül szembe algoritmussal, és ezek az algoritmusok rá tudnak gerjedni egymásra. És ha egymásra rágerjednek, akkor ilyen problémákat okoz. Egy izgalmas, ijesztő világ bontakozik ki előttünk, és lehet, hogy egy kis lassításra is szükség lesz. Az utóbbi példánál maradva erre a spullira, ebben a dobozban 38 mérföldnyi üvegszálas kábel van feltekerve, aminek az a funkciója, hogy egy helyen a pénzügyi kereskedelmet lelassítja. Tehát a jelnek végig kell szaladni ezen a 38 mérföldnyi üvegszálas kábel, mert az sem mindegy már, hogy melyik jel ér oda hamarabb, és ez a fizikai távolságon is múlik. Ugye egy ezred másodpercekről, milliomod másodpercekről van szó, és ugye ne feledjük el, ezek a méretek számunkra teljesen felfoghatatlanok. Köszönöm szépen a figyelmüket!
Köszönjük szépen az érdekes előadást. Tisztelt jelenlévők, van egy kérdés? Kérdés. Nekem van. Valóban a... Valóban az előadás végén említetted, hogy vannak veszélyek. Ugye nem csak tőzsdekrah lehet, ebből háború is lehet. Ugye, hogyha az algoritmusok határozzák meg a fontos dolgokat. Ugye a te listádon úgy szerepelt, hogy adatgyűjtés, jó diány tevékenység, és a végén a cselekvés. A cselekvés előtt volt egy elem, hogy javaslattétel. Tehát igazából a kérdés az, hogy hogy lehet eldönteni az, hogy javaslattételnél állunk meg, vagy a cselekvésre tovább megy a rendszer.
Ez egy jó kérdés. Ugye az előző példával arra hívtam fel a figyelmet, hogy vannak most már olyan rendszerek, ahol emberi beavatkozásra egyszerűen nincs mód. Tehát ott, ahol egy algoritmussal versenyzek mondjuk az értékpapír kereskedelemben, és töredék másodpercek alatt kell döntést hozni, ott emberi beavatkozásra nincs mód. Ugye ember számára ez felfoghatatlan. Tehát mire egy ember ránézne a képernyőre, hozna valamilyen döntést, megnyomna egy gombot, hogy most vásárolj vagy eladj, ugye addig a konkurensek elvitték az egész üzletet. Szerintem a helyzet egyébként az lesz, hogy egyre több ilyen rendszer automatizált lesz. Tehát az ember helyett a gép fog dönteni, sokkal több adatot tud feldolgozni, ugye ha beleépítek mindenféle optimalizási rendszereket, akkor jó döntéseket tud hozni. Azt is valószínűleg tartom egyébként, hogy felhoztam ezt az intelligens sebészkést példának, hogy ott is előbb-utóbb valamilyen robot fog vágni. Ugye tudjuk, hogy vannak operáló robotok, amelyek ténylegesen tudnak operálni, tehát az embert kiiktatjuk, ennek minden előnyével és minden veszélyével.
Köszönöm szépen. Tisztelt jelenlők, van-e kérdés? Tessék, parancsoljon.
A CIA is hasonló módszerrel dolgozott?
A CIA egy remek példa, csak azt hiszem nem a CIA-t kell felhozni, hanem ezt az NSA-t, ugye ezt a nemzetvédelmi, nem tudom én milyen intézményt. Ugye ha valaki valami fogalmat akar alkotni ennek a nagyságáról, az keresse meg a Google-ban az adatközpontjuknak a fényképét, egy csomó fénykép áll rendelkezésre. Ugye több futballpályányi, területnyi épület, valószínűleg dugig van tömve szerverekkel, óriási mennyiségű adat. Valószínűleg a hétköznapi ember, ugye én is szoktam beszélni családban ezzel-azzal, úgy képzel, hogy az amerikaiak lehallgatnak bennünket. Tehát nagy termeik vannak, ahol felhallgatós emberek ülnek és lehallgatják a telefon beszélgetéseinket. Ezt én nem tartom valószínűleg, ez borzasztó drága és lassú lenne. Ugye adatokat gyűjtenek, a digitalizált beszéd is egy adathalmaz, és ebben az adathalmazban keresnek statisztikai eszközökkel, adatbányászati eszközökkel összefüggéseket és mintákat. És ebből próbálják meg kiszúrni azt, hogy ki a csuda lehet egy veszélyes ember. Tehát nem lehallgatnak bennünket, szerintem ez a végső stádium esetleg, nem is csinálnak ebből titkot, hanem adatokat gyűjtenek, adatbányászat, mintáknak a beazonosítás, ugyanez a rend. Ugye a probléma az, hogy meg tudod-e mondani, hogy ki a potenciális terrorista. Ez a probléma. Adatokat gyűjtök, más adatokkal kombinálom, tárolom, elemzem, döntés előkésztek, és aztán valaki csinál valamit.
Akár azt különösen. Köszönöm szépen. Köszönöm, idő van, úgyhogy látunk. Köszönöm szépen még egyszer az előadást. Következő előadás.